Heteken belül csatlakozási engedélyt kaphatnak új szélerőművek. Korábban arról volt szó, hogy erre 2029-ig kell várni. Mi történt, hogy most mégis elkezdődhetnek a folyamatok?
Véletlenül a kormány, illetve az energiakormányzat felülvizsgálta az ezzel kapcsolatos korábbi elutasító álláspontját, hiszen folyamatosan az volt az indok, hogy nincsenek csatlakozási pontok szabadon, mert a naperőművek lefoglalták gyakorlatilag. Ugyanakkor azt is be kellett látniuk, gondolom én, hogy a szélerőművek azért alapvetően más területen csatlakoznának, mint a naperőművek, hiszen a szélerőművek alapvetően az észak-nyugat-magyarországi területre fókuszálnak, míg a naperőművek elsősorban az alföldi terület. Ott terjedtek el, így valójában ezeknek a szabad csatlakozási pontoknak az átfedése azért nem teljesen igaz, és ez abból is látszik, hogy a most előkészített kormányzati rendelet az arra is vonatkozik, hogy megpróbálja ezeket a szélerőműveket egy csatlakozási pont alá veterelni, tehát gyanítom, hogy átnézték az így lehetővé váló hálózati kapacitásokat, és ennek lehet az eredménye az, hogy jelentős könnyítés lendült be, és hát látszik is, hogy van erre érdeklődés, hiszen pillanatokon belül borzasztó nagy mennyiségű 10 gigawatt feletti tervet öntöttek a minisztériumra, tehát van erre szándék, és van erre megtérülő lehetőség is Magyarországon.
És mi okozta ezt a váratlanul nagy igényt, amiről mostan is beszélt?
Tulajdonképpen az okozta a váratlanul nagy igényt, hogy gyakorlatilag megszámolták a mostani piaci ár körülmények között és az előrejelzések alapján, hogy megéri-e vagy nem éri meg, és milyen mennyiségben. És az, hogy ez ilyen 10 gigawatt környéki jelentkezés volt a korábban a kormány által 1 gigawattra óvatos becsléssel tagsátnál, az azt is jelenti, hogy jóval nagyobb valójában az a potenciál, ami rendelkezésünkre áll. Nem olyan régen, talán 2023. decemberében vagy november végén jelent meg egy tanulmány a regionális energiakutató, amelyik kimutatta, hogy a gazdaságosan megvalósítható ilyen jellegű beruházások mértéke elérheti a 15-16 gigawattot is, szemben a kormány által 1 gigawattra becsült mennyiséggel. Az azt jelenti, hogy a mostani előrejelzések alapján, ahol a jövőbeni várakozások is olyan 60 és 90 eurós megawatt óránkénti árakat jeleznek előre, ehhez képest ezekből az erőművekből sokkal olcsóbban, nagyjából 40 eurós áron lehet előállítani, az jelentősen alattabb az úgynevezett gazdaságossági megtérülésnek, tehát van potenciál benne mind a befektetők számára, mind pedig a befogadás számára, tehát az meg erősen látszik, hogy a magyarországi villamosenergia fejlesztések azok egyelőre nem, vagy nem igazán állnak összhangban a gazdaság politikai fejlesztési célokkal, tehát jóval nagyobb villamosenergia igény jelentkezik 2030 és 2050-re az előrejelzések szerint, hiszen már 2030 környékére 60 terawattórás fogyasztás jelzett előre a tárca, 2050-re pedig már 88 terawattóráról beszélünk, a mostani 44-45 terawattórával szemben. Ez egy jelentős bővülés, hogyha erre lehetőséget ad ez a mostani csatlakozási pontok összeigazítása, akkor az bizony azt is jelenti, hogy sokat erősödhet Magyarországnak a megújuló potenciálja. Arról nem is beszélve, hogy miközben ugye azt pontosan tudjuk, hogy ez is egy időjárás függő megújuló energiaforrás, a szélenergia, de azért szemben a napenergiával ott a napszakfüggés az nincs, mert ugye amikor lemegy a nap, akkor a napelemek az nem sokat érnek, viszont a szélerőművek azok éjszaka is elég jól teljesítenek, így a magyarországi eddigi szélerőmű kihasználtság az nagyjából 22-24% körüli a beépített kapacitáshoz képest, miközben a naperőművek esetében ez jóval szerényebb, 13-16% környékén van.
Hogyan áll egyébként jelenleg a Nemzeti Energia és Klímatervben vállalt zöld energiacél megvalósítása?
Alapvetően a zöld energia cél megvalósítása az jól halad, hanem túl sokat nem vállaltunk be. Most az látszik, hogy jelenleg a megújuló energiából 20% feletti mennyiséget tudunk már produkálni a villamosenergia területen is, de az alapvető elmaradásunk az ott van, hogy a fűtési célú energia felhasználásnál még mindig a földgáz dominál. Nagyjából 57-60% között van a földgáz alapú fűtési célú felhasználás, tehát nagyobb potenciál lenne még egyrészt a villamosenergiával való fűtése áttérésben, illetve a méltatlanul elhanyagolt geotermikus energiaforrások kihasználásában, amely alapvetően a távhőrendszerek esetében tenni lehetővé a földgáz jóval nagyobb mennyiségben történő kiváltását geotermikus energiával.
Korábban beszéltünk arról, hogy mekkora igény van a szélerőművekre. Hasonlóan nagy igény van az energiatárolókra is?
Igen, ugye azt látjuk, hogy miközben a megújuló energia beépített potenciál egyre nagyobb és nagyobb, hiszen a naperőművek esetén már jóval 6100 megawatt felett van, ami azért önmagában egy nagyon szép és mutató szám, sajnos éppen az időjárás és napszak függősége miatt ez az energia nem tárolható jelenleg, tehát ahhoz, hogy a kiegyensúlyozó energiánk rendelkezésre álljon, vagy újabb földgázos erőműveket kellene még építeni, nem csak a betervezett hármat, hanem még azokon felül is, vagy olyan tároló rendszereket kialakítani, ami lehetővé teszi akár regionális, akár országos szinten az ilyen módon időjárás függőség és napszak függőségből adódó rugalmatlanságát a rendszernek, mert ilyenkor minden esetben arra szorul az ország, hogy egyre nagyobb mennyiségben vegyen igénybe a környező országokból érkező importmennyiséget, és hát bizony, amikor nagyon felhős és mondjuk szélmentes az időszak, mondjuk a tavaly december is ilyen volt, akkor bizony 40% felé ment az import szükségletünk, és ez azt is jelenti, hogy mivel nincs a rendszerbe beépített rugalmasság, így például ezek a tárolók, amiket ön is említett, vagy mondjuk gázos erőművek, amelyek viszonylag gyorsan bevethetők, amikor változik az időjárás, ez eléggé labilissá teszi a villamosenergia ellátásunkat, és minden esetben arra szorulunk rá, hogy olykor nagyon nagy mértékben is az importra támaszkodjunk.
A háztartási méretű kiserőművi szegmensben is várható kapacitás bővülés?
Ott azt látjuk, hogy most ugye beindult ez a Napelem Plus program, ami már kiegészítették a napelemek telepítéséhez kapcsolódó támogatási rendszert, a tárolási támogatási rendszerrel. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban gyakorlatilag forradalmi változás zajlott. Ha 2010-hez képest nézzük, akkor drasztikusan nem is lehet igazából grafikonon jól ábrázolni, hogy mennyivel nőtt meg a magyarországi úgynevezett háztartási méretű kis erőműveknek a telepítése. Ma már több mint 250 ezer háztartás rendelkezik ilyen erőművel. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a kis erőművek alapvetően az elosztói hálózatra, tehát a kisebb feszültségű hálózatra tudnak rátermelni. Nem úgy, mint például a szélerőművek, amelyek a magasabb, a nagy elosztói hálózatra is, az átviteli hálózatra is képesek magas feszültségen termelni. Ez azt is jelenti, hogy jól látta be a tárca, hogy mindenképpen kapcsolni kell hozzá egyfajta tárolói kapacitás, ami lehetővé teszi azt, hogy ne a rendszer terheljék a nagyon erős napsütéses órákban, hanem tárolják el így az energiát, majd a későbbi, a napmentes időszakban vissza tudják ezt a saját tároló kapacitásukból tenni, és ez ráadásul tehermentesítette jelentős mértékben az elosztói hálózatnak a leterheltségét is, ami korábban azért nagyon erősen attól függött, és aszerint is adták ki az engedélyeket, hogy éppen az adott régióban vagy trafó alatti részen mennyi az ilyen betápláló egység, és mennyi a fogyasztó, és bizony ez korlátokat jelentett. Ez a fajta tárolással való összekapcsolás, ez jó lehetőség. Én azt várom egyébként, hogy a korábban napelemeket telepített háztartások számára kifejezetten tárolói kiegészítő tendereket, projekteket tesznek lehetővé, tehát egy olyan támogatási rendszert, ami már a meglévő hálózatok mellé is tudna csatlakoztatni ilyen tároló rendszereket, elsősorban a háztartási méretű kis erőművek mentén.
Mekkora hálózati fejlesztéseket igényel ez a nagymértékű kapacitás bővítés, és van-e egyébként szükség erre?
Mindenképpen, tehát az látszik, hogy minden korlát, tehát amikor kezdtük is ezt a mostani beszélgetést, az is abból következett, hogy a szélerőműveknek az engedélyeztetése azért húzódott el, mert éppen a hálózati rendelkezésre álló kapacitások rugalmassága nem tette lehetővé, hogy bárhol bármekkora mennyiséget becsatlakoztassunk a rendszerbe. Gondoljunk bele, hogy például Németország, ahol a legnagyobb Európában a szélerőmű kapacitás 60 gigawatt feletti kapacitásra rendelkezik, és bármennyit telepítenek, a rendszer képes ezt befogadni. Tehát a rendszerek fejlesztésének mindenképpen párhuzamosan kell követni az úgynevezett új megújuló energiaforrások telepítési projektjeit, mert hogyha ezt nem tesszük lehetővé, akkor gyakorlatilag ezek a projektek jelentős részben vagy olyan időszakban termelnek nagy mennyiséget, amikor gyakorlatilag nagyon leesik az ár, hiszen a környező országokban ugyanakkor süt a nap szinte, mint nálunk, tehát nem tudjuk értékesíteni a felesleges energiát, arról nem is beszélve, hogy sokkal nehezebb egy gyengébben kiépített hálózati rendszernél eljutatni a nagy mennyiségű energiát mondjuk a dél-alföldi, alföldi területekről, azokra a területekre, ahol nagyobb felhasználás jelentkezne az ipari környéken, például az északi középhegységben, vagy éppen a Közép-Dunántúlon is, ahol nagyobb mennyiségben használnák ezt fel. Ha a rendszer nem alkalmas arra, hogy gyorsan továbbítsa ezt, akkor bizony problémát jelent ez, és akkor elvész ez az energia. Tehát mindenképpen szükséges a rendszer további fejlesztése. Arról nem is beszélve, hogy új erőművi kapacitások fognak belépni, hogyha a Paks 2 megépül, akkor ott is lesz egy rendszerfejlesztés, de hogyha az új gázos erőművek megjelentkeznek a rendszerbe, azok számára is kell olyan rendszerfejlesztést végezni, ami lehetővé teszi az energia sokkal rugalmasabb és kiegyenlítettebb elosztását az ország különböző pontjai között.